Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápának jó a hangulata, dolgozik és minden nap szentmisét celebrál a magánkápolnájában, a Szent Márta házban lábadozik, tudatta a Szentszéki Sajtóközpont. Az elmúlt napokban végzett vérvizsgálatok eredményei és egy röntgenvizsgálat is javulást mutattak. A Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára vezetésével elindult a Hungry Health nigériai missziója. Azbej Trisztán a helyszínről jelentkezve elmondta, egyes régiókban terrorszervezetek tartják rettegésben a lakosságot, figyelemre méltónak nevezte a helyi hatóságok elszánt küzdelmét a szélsőségesekkel szemben, ugyanakkor kitért arra, hogy az elmúlt években Nigéria volt a világ azon országa, ahol a legtöbb keresztény gyilkolták meg a hite miatt. Megnövelt kapacitással működik a Magyarország és Szlovákia közötti összekötő földgázvezeték, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Komáromban. Eddig 2,6 milliárd köbmétert tudtunk szállítani évente, ez 3,5 milliárd köbméterre nő, ismertette Szijjártó Péter, aki a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökével Peter Zigával tárgyalt. Azt mondta, Ukrajna nehézséget okozott mindkettőnknek, az Európai Unió pedig nem nyújtott segítséget. A tárcavezető szerint az alkalmatlan emberek Brüsszelben elrontották a vámügyi együttműködést is. Szijjártó Péter tárgyalásra szólította fel az Európai Bizottságot az Egyesült Államokkal. Az előzetes adatok szerint 4002 milliárd forint, a GDP 4,9%-a volt a kormányzati szektor 2024. évi hiánya. Az egyenleg az előző évinél 1097 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP arányosan közel 1,8 ponttal javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a KSH. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek Fideszes és KDNP-s képviselők. Eszerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden két gyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom 4-5%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy ezt támogatja a reálbér növekedés, az árrésstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a három gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Az árrésstop bevezetése óta 884 termékára csökkent, átlagosan 18,1%-kal, 98 élelmiszerára legalább 40, 21-é pedig több mint 50%-kal lett kevesebb, ismertette Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint ebből is látszik, hogy a kereskedelmi láncok korábban extra profitot tettek az alapvető élelmiszerekre. Benyújtotta a kábítószer tilalmával összefüggő törvénymódosításokat kezdeményező javaslatot a parlamentnek Horváth László fideszes országgyűlési képviselő kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A büntetési tételek növekednek, ugyanakkor korlátlanul enyhítetővé válhat azon fogyasztók büntetése, akik megnevezik a hatóság előtt a terjesztőt. Tarnazsadányba látogatott hétfőn Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth Lászlóval kereste fel a települést, a kábítószer elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét és fórumot a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntető eljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt a kormánybiztos jelentette be, miután egy hónapja már elindult a hajtóvadászat. Horváth László emlékeztetett, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Hatályba lépett az e-pénztárgépekről szóló rendelet, amely véget vethet a papírnyugta korszaknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kisvállalkozásoknak érdemes megfontolni az átállást, mert ez a papírmentes nyugtadás mellett kisebb adminisztrációt, egyszerűbb használatot és költségcsökkentést hoz az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. Új erdőtelepítési pályázatra lehet beadni a támogatási kérelmeket, jelentette be Moc András. Az erdőkért felelős államtitkár ismertette, a közös agrárpolitika keretében 64 milliárd forint áll rendelkezésre. Elindult a tavi viharjázési szezon a Balatonon, a Velencei és a Tiszatavon, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-vel. Ez október 31-ig tart. A fertőtavi viharjelző pontok közül egy van magyar oldalon, ez jelenleg felújítás miatt nem üzemel. Végül az időjárásról. Ismét erősen megnövekszik majd a felhőzet, eső, zápor előfordulhat, a szél erős, viharos lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Kvaszinger Jenő, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunk fő témája a Szent Év kapcsán a remény. Fürdné Mosoni Anita az Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány elnöke, Gáspár Emília az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának bizottsági elnöke, Kohári Szilvia a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetője, és Lóci Tamás atya az Egrieseki Papnevelő Intézet spirituálisa beszél saját hivatásuk kapcsán a témáról. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. A mai adásban Mácsai Pál színésszel rendezővel, az Örkény Színház frissen leköszönt igazgatójával, Farkas Éva beszélget. 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják, az adás tartalmából. Heves vármegye gazdaságért díjban részesült az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Az egészséges étkezésről és életmódról Erdős Hanna olimpiai és világbajnok mestercukrásszal és cukrászmesterrel beszélgetünk. Ajánlunkban őt hallják.
Ugye régen nem volt internet, nem volt ez a modern digitális világ, hogy a világ másik részén kiadják a dubai csokit, és már 2 nap múlva Pesten követelik, hogy miért nincs. Tehát ugye teljesen más világot éltünk, sokkal hagyományosabbak voltak a sütemények. Most bejött a francia konyha, a francia gasztronómia, akár a szakácsoknál, akár a cukrászoknál, ami nem biztos, hogy rossz. Nagyon sok új alapanyag jött be, de teljesen más egy pesti, vagy egy balatoni, vagy egy nagy szállodai vendéglátóegységnek a konyháján azt értékesíteni, mint akár az én városomba, Tiszaföldváron, egy kis cukrászdába.
Ugyanitt tokai frekvenciánkon a Görög Katolikus Rádió adása szól. A 22 órai hírek után Mindennapi Egészségünk című műsorunkban dr. Szilágyi Attilával, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztály osztályvezető főorvosával a hipertóniáról, vagyis a magas vérnyomásról beszélgetünk. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvalló következik, melyben Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a legnagyobb szeretetről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunk központi témája a Szent Év kapcsán a remény lesz. Február 14-e és 16-a között az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adott otthont a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának. A programon a remény témájában tartott kerekasztal beszélgetés hangzott el. Fürdné Mosoni Anita, az Emberi Méltóságért, a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány elnöke, Gáspár Emília, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának bizottsági elnöke, Kohári Szilvia, a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetője, és Lóci Tamás atya, az Egrieseki Papnevelő Intézet spirituálisa beszélt saját hivatásuk kapcsán a témáról a résztvevőknek. A moderátor Karnok Ádám. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Lendüljünk úgy neki, hogy egy picit beszéltek magatokról. Jó, mivel foglalkoztok, honnan jöttök, mit lehet rólatok tudni?
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én az egyetem oktatója vagyok, tehát így a terem az nem annyira idegen számomra, a kereszténység is nagyon közel áll hozzám, de az, amiért így most itt vagyok, az az emberi méltóságért, a hospice osztály betegeire alapítvány, amely az Egerben működő hospice osztálynak a támogatását szolgálja. Ugye a hospice az élete utolsó szakaszában lévő daganatos betegeknek az ellátó helye, ahol nem a gyógyítás a cél, hanem a békés elmúlásban való segítése a betegnek is, és a hozzátartozóknak is. Az alapítvány azért dolgozik, hogy egyrészt a betegeknek a komfortorientált ellátását segíteni tudja, illetve nagyon fontosnak tartjuk a dolgozóknak a továbbképzését, illetve a lelki gondozását. És hát az sem utolsó szempont, amiért nagyon örülök, hogy itt vagyok, hogy a társadalmi elismertség, vagy a társadalmi szerep ebben a helyzetben, az élet utolsó szakaszában, az egy kicsit széles körben is elterjedjen, vagy egyáltalán a gondolkodás középpontjába kerüljön.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az én nevem Gáspár Emília, én az egyetem végzős angol-magyar osztatlan tanári szakos hallgatója vagyok. Emellett a Roma Szakkollégium Hallgatói Bizottsági tagja és a Tanítsunk Magyarországért mentora. Én is nagyon-nagyon örülök annak, hogy meghívást kaptam, hiszen témakör remény, nap mint nap, ezért dolgozunk. Mind a Tanítsunk Magyarországért Mentor Program, mind a szakkollégium a társadalmi esélyegyenlőség növelésért jött létre, és nagyon-nagyon örülök, hogy részt vehetek a társadalmi felelősségvállalásban, úgyhogy izgatottan várom majd a kérdéseket.
Kohári Szilvia vagyok, a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat vezetője, szociális munkás. Hát egy kicsit tanítok én is itt, de csak nagyon kicsit. A katolikus Caritas tartja fönn a révet itt Egerben, és a rév az egy mozaik szó, remény, élet, változás, ebből a három szóból tevődik össze az első része a betű, a három betű. Én mindenképp megszólítva éreztem magam Szentatya által is, meg a mostani beszélgetés kapcsán is, hogy beszéljünk arról, hogy a remény hogyan találkozik a szenvedélybeteg problémával. Szociális munkásként szenvedélybetegekkel foglalkozok most már 27 éve. Jobb lenne azt mondani, hogy 27 éves vagyok, de nem. És teljes családokkal találkozom, úgyhogy bízom benne, hogy egy picit erről tudok nektek mesélni. Én nagyon szeretném közelivé tenni ezt a témát, mert én azt gondolom, hogy ezt a szenvedélybeteg problémát még mindig rengeteg tévhit övezi.
Sziasztok, én eredendően tanár végzettségű vagyok, kémia hittanszakos. Ilyenkor szoktam elveszíteni a felét a hallgatóságnak, de megtaláltam a két szak között a kapcsolatot, mert amit a kémiában nem értettem, azt hittel elfogadtam. Így végeztem Veszprémben, és most már 20 és fél éve pedig pap vagyok. Jelenleg a kispapoknak vagyok a spirituális, majd most se szabadulok meg tőlük, mert itt vannak szembe velem. Emellett tanítok egy gimnáziumban hittant kémiát, egy kicsit rám vannak bízva a közintézményeink, köznevelési intézményeink az egyházmegyében. Az egyházmegyei bíróságon dolgozok, mint egyházjogász, és próbálok egy kicsit a doktorin is dolgozni, amikor van rá szabadidő. Ja, és van egy fiú kollégium, aminek a lelki vezetője vagyok. És hát a remény az gyakorlatilag végkísér az egész életemet, tehát nekem olyan, mint a levegő, hogy nélküle nem tudom elképzelni az életet.
Már többször is mondtuk, a remény a központi beszélgető témánk, és annyira jó, hogy a szervezők minden egyes szegmensből tudtak ide ültetni mellém beszélgető partnereket, mert különböző szempontból fogjuk megismerni majd a remény szó jelentését a saját környezetetekből. Én arra kérlek benneteket, hogy beszéljetek egy kicsit arról nekünk, hogy a reményt a saját környezetetekbe, a saját hivatásotokba, munkátokba hogyan tudjátok beépíteni, és mit jelent ez számotokra?
Bocsánat, de tegnap este óta nem tudom kivenni a fejemből azt, hogy én Én a Star Wars generációval vagyok egyidős a negyedik résszel, és amikor átadják a halálcsillagnak a terveit, akkor megkérdezik ugye Leila herceget, hogy mit kaptunk, és mondja, hogy reményt. Ez a szóval, hogy így beugrik tegnap este óta. Természetesen nem ez a jellegű remény az, ami minket éltet, meg ami miatt itt vagyunk, ezen a kerekasztalon. Gyakorlatilag, ahogy az előbb azt mondtam, hogy egy éltető közeg a remény az életemben, úgy természetszerűleg a hivatásomban, meg a munkámban is megjelenik, hiszen az egész létjogosultságunk, az egyház létjogosultsága, az, hogy valaki normális, egészséges ember eljöjjön papnak, az, hogy valaki hívő legyen, az a mai világban, az elképzelhetetlen szerintem remény nélkül. Tehát én sokkal jobban hiszek abban, hogy sokkal több ember használja a reményt, mint aki tudja, hogy használja a reményt, mert a remény nélkül föl se kelnénk reggel. Hát a remény nélkül senkiért és semmiért nem dolgoznánk, nem hoznánk áldozatot. A természettudományos szakomban állandóan találkozok azzal, hogy nem tudok olyan képletet felírni, aminek a vége önfeláldozás. Nincs az az enzim meg az a hormon, ami azt idézni elő valaki, hogy ellenség szeretet. Tehát egyszerűen túl nyúlik minden tapasztalatom a mindennapokban azon, ami megmagyarázható, mérhető, leírható, és ezeket nem tudom a remény nélkül definiálni. A reményre van nekünk egy nagyon szép jelképünk, itt a bazilikának a homlokzatán is megvan, a horgony, és a horgony az abban a szempontból nekem egy nagyon fontos dolog, hogy sodorja az embert az élet ide-oda, ráncigál bennünket a mindennapok, mindannyiunkat, de van valami lehorgonyozottság, ami odaköt valaminket egy igazodási ponthoz, és ami nem enged elveszni. És ha erről tudomást szerzek, meg ezt megőrzöm, meg védem, akkor ott van a remény az életemben.
Nagyon érdekes arra gondolni, hogy egy hospice-ban a reményről beszélünk. Ahogy most gondolkodtam, hogy is tudnék kapcsolatot keresni a hospice, az elmúlás és a remény között, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok minden az eszembe jutott. Azok a betegek, akik hozzánk kerülnek, ugye életük utolsó szakaszában vannak, ők pontosan tudják, hogy ők életük utolsó szakaszában vannak. Ez az időszak, ez, hogyha a hospice szemléletét nézem, akkor ez egy pár hónapos időszak. Sajnos a tapasztalat azt mondja, hogy sokszor későn kerülnek hozzánk a betegek, de hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezen az úton a remény az minden egyes betegnél megjelenik. Reménykedik abban, hogy az életét jól csinálta. Reménykedik abban, hogy a hozzátartozóktól, mindenkitől el fog tudni köszönni. Ez nagyon jellemző, hogyha külföldön él valamely gyermeke, és várni kell arra, hogy megérkezzen. Ezt nagyon sokszor a nővérkék nagyon jelentősen mondják, hogy meg fog érkezni, és amikor megérkezik, akkor történik meg, hogy elmegy ebből a világból a betegünk. Aztán a remény, ami a túlvilági létben mutatkozik meg. Nagyon érdekesen a betegeknek szinte 100%-a, ha nem is élt vallásos életet, valamiképpen az Úristennel találkozik ott lélekben az osztályon. Lehetőség is van rá mindenféle egyház képviseletében és kegyhely képviseletében. Aztán remény a dolgozóknak, akik azt remélik, hogy tudják segíteni a betegeket abban az útban, ami nehéz út. És az a nővéreknek a boldogság, vagy a munkájuknak a jó, megérdemelt idézőjelben gyümölcse, amikor a beteg békességben megy el. És ebben reménykednek ők, hogy ezt az utat végig tudják csinálni, és a hozzátartozókat is tudják segíteni. És ha most magamra gondolok, akkor én is abban reménykedem, hogy a hospice alapítvánnyal nagyon sok embernek tudok reményt adni, és nyugalmat ebben az időszakban.
Nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy nyilván a munkámból adódóan, a szakkoli közösségéből és céljából és mentalitásából adódóan rengeteg dolgot fel tudunk sorolni. Hogyha komplexen szeretném ezt megfogalmazni, akkor a szakkoli reményt ad és reményt kap. A szakkoliban lévő hallgatók reményt kapnak, hiszen célunk hátrányos és vagy roma hallgatók diplomához jussanak, ehhez rengetegféle segítséget kapnak, mentor támogatástól az ösztöndíj, kollégiumi férőhely biztosítása, stb. Stb. Tehát ezek olyan pontok, amelyek esetleg megakadályozhatják egy hátrányos helyzetű kisebbségben lévő tanulónak azt, hogy egyetemre járhasson. Szóval, ha valaki jelentkezik az akkoliba, akkor reményt kap. Reményt kap arra, hogy diplomát szerezhet, és hogy teljes értékű tagja lehet a társadalomnak, és itt kapcsolódok a következőhöz, hogy reményt ad. Hiszen mi egy hátránykompenzációs, komplex iskola lemorzsolódási programot viszünk a szalai szegregációban. Ez mit is takar? Hát azt, hogy minden héten heti 3-4 napot kint vagyunk az ott lévő közösségi házban, és korrepetáljuk azokat a gyerekeket, akik szegregálva, egyébként itt Egerben szegregálva élnek nagyon durva hátrányos, halmozottan hátrányos körülmények között, és ők azok, akik számára mi vagyunk a remény, hiszen kijárunk, és a társuk vagyunk, a barátuk vagyunk, és tőlünk tanulhatnak. És hál' Istennek rengeteg sikerélményünk van, rengeteg gyereknek tudtunk már segíteni. Hozok egy konkrét példát, például nekem van egy kislányom, akit már 3 éve tanítok, 6. osztályban. Eddig hát ide járt Egerbe egy általános iskolába, ahol hát a gyerekek száma körülbelül a roma és hátrányos helyzetű gyerekek száma körülbelül 90%, és most az Andrássy gimnáziumba jár logisztika szakra, ami hatalmas dolog. És hogyha ez a kislány, aki olyan családból jön, olyan körülmények közül jön, amit mi el sem tudunk képzelni, tavaly arra a döntésre jut, hogy 8. után ő nem dolgozni fog, hanem tovább tanul, és most már az egyetemen gondolkodik, úgyhogy most erre készülünk, és arra, hogy sikeres nyelvvizsgát tegyen. Szóval az én olvasatomban ez a remény, hogy tudunk olyan emberek lenni, akik olyan személyek, akik reményképet alkotnak egy gyerek szemében, valamint a szakkoli tud reményt alkotni a számunkra, és ez nem csak a hátrányos helyzetű embereknek szól, hiszen hátrányos helyzetű és vagy roma. Személy szerint köszönhetően a szüleimnek nem vagyok hátrányos helyzetű, viszont cigányként, kisebbségiként értek atrocitások és megpróbáltatások az egyetemi éveim során. És ahogy beléptem a szakkollégiumba, megerősödött az identitásom, az egekben van. Azt érzem, hogy képes vagyok bármire, és ezt a szakkollégiumnak köszönhetem. Szóval az én olvasatomban ez a remény.
Ahogy hallgatom itt Emiliát, nagyjából ugyanazokat fogalmazta meg, amiket én is, nekünk ilyen vannak átfedések a munkánkba. A szenvedélybeteg probléma az egyébként nem csak szegényeket érint ma Magyarországon, és a világban sem, hanem mindenféle társadalmi rétegben jelen van. És itt nem csak alkoholizmusról és illegális szerhasználatról beszélünk, hanem különböző viselkedéses függőségekről is. És akkor azért volt nekem ez fontos, amit most Emilia mondott, mert hogy ő azt mondta el, és én is ehhez tudok csatlakozni, hogy a remény az a kapcsolódásoknak a csodája tulajdonképpen. Akkor, mikor hozzánk bejön egy szenvedélybeteg, becsönget az ajtón, vagy felhív bennünket, és mondjuk évtizedek óta tegyük föl iszik, akkor elképzelhetetlen, hogy ez egy nap alatt megváltozzon. És nem is tudunk mi sem rá más magyarázatot, mint hogy ez egy csoda, amit nem tudom pontosan megmagyarázni, azért csoda, ugye? De azt hiszem, hogy csak arról van szó, hogyha két ember beszélget és kapcsolódik, akkor olyan gyógyulások történhetnek lelkileg, amik talán nem is kell őket megmagyarázni, de megmagyarázhatatlanok. Azt szoktuk mondani, amikor egy szenvedélybetegnek az egyéves születésnapját tartjuk, egy éve nem iszik, az ott egy új születésnap neki, ugye újjászületik. Amikor egyéves születésnapját tartjuk, azt mondjuk, hogy ez egy évnyi csoda volt. Tehát gyakorlatilag senki nem hitte, hogy megtörténhet. A családja sem hitte el, és a család legalább annyira szenvedett tőle. Úgyhogy az első telefonhívástól kezdve azt gondolom, hogy mindenki reménykedik, reménykednek a gyerekek otthon, akiknek a szülője felhív bennünket, reménykedik a hozzátartozó, és leginkább reménykedik a szerhasználó, mert nincs más esélye. Úgyhogy, ha reményről kell beszélni, akkor a másik aspektusa az talán az lehet, mikor valaki nagyon jó körülmények közül jön hozzánk, minden lehetősége megvan arra, hogy jól éljen, mindene megvan ezen a földön, de valami miatt ezzel a betegséggel, szerhasználati zavarnak hívjuk, ezzel a betegséggel kell megküzdenie. És ez ebbe folyamatosan elbukik újra és újra, és veszít el mindent maga körül. Talán tapasztaltatok már meg olyat, hogy a legmélyebbről, amikor már azt hiszed, hogy nincsen mélyebb, onnan kell segítséget kérni. Valami ilyesmi nekem a remény, de nehezen tudom megfogalmazni.
Folytatjuk adásunkat, melyben Fürné Mosoni Anita, az Emberi Méltóságért, a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány elnöke, Gáspár Emília, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának bizottsági elnöke, Kohári Szilvia, a Rév Szenvedélybeteg Segítőszolgálat intézmény vezetője, és Lóci Tamás atya, az Egrieseki Papnevelő Intézet spirituálisa, a remény téma körében beszélget. A moderátor Karnok Ádám.
Sokszor hallom azért a közös kapcsolódási pontot a, az egyes területeken. Ti hogyan látjátok, hogyha így össze kellene foglalni, és így hallgattátok ti is egymást, az egyes munkákat, hivatásokat, talán ezt nem is munkának lehet nevezni, amit ti csináltok, hanem inkább hivatásnak. Hol látjátok a közös kapcsolódási pontot, és hogyha együtt kellene dolgozni, mert azért itt vannak olyan területek, amik szorosan kapcsolódnak egymáshoz, akár a lelkipásztori feladat és a Caritas, vagy pedig a Caritas és a hospice osztály, vagy pedig a fiatalok megsegítése. Hol látjátok a kapcsolódási pontot az egymás munkájába, hivatásába?
Minden felépülő függő, amikor elkezd tisztulni, egy valami biztos, képzeljétek el, mindig, ha nem tudja megfogalmazni, akkor is mindig Isten keresésbe kezd. Mindig az van, hogy amikor én a magam erejéből már nem vagyok képes, és nem tudom elképzelni, hogy ez változhat, akkor egyetlen egy esélyem marad, és az, hogy elkezdjek valamibe bízni, ami rajtam kívül van, és nem tudom megfogalmazni. A spiritualitás, a 12 lépéses programnak, az anonim alkoholistáknak, az ennásoknak a 12 lépésében úgy van megfogalmazva, hogy mindenki számára elérhető legyen, hogy felsőbb erő, hogy van egy rajtam kívül álló felsőbb erő, és azért használja ezt a program, mert elérhetővé és lehetővé akarja tenni mindenki számára is, annak is, aki még nem kapta meg azt a kegyelmet, hogy ki tudja fejezni, hogy Isten felé fordul. Szóval ez egy alacsony küszöb tulajdonképpen, ami könnyűvé teszi és átléphetővé ezt, és én azt gondolom, hogy itt nekünk nagy felelősségünk van, hogy valódi Isten hitet találjon meg aztán. A szenvedélybetegség az egy gyógyíthatatlan halálos betegség, krónikus betegség. Ezt tudjuk ma róla, van neki BNU kódja. Hogyha a hospice-hoz kell kapcsolódnom, akkor nagyon sokan sokszor útközben feladják. Azt szoktam mondani, hogy mindenki felépül így vagy úgy, azt nem tudjuk, hogy mikor. Van, aki újra tudja kezdeni az életét, és tulajdonképpen úgy hal meg a régi életének, és van, aki valóban belehal ebbe a betegségbe. Sajnos ma Magyarországon nagyon sokan meghalnak még. És a másik, a krónikus betegség és a halálos betegség az úgy, hogy egész életébe törődnie kell ezzel a betegséggel. De nincsen belőle gyógyulás, ezért hívjuk úgy, hogy felépülés van. Emiliával pedig hát így a gyerekek kapcsán tudunk. Tehát az a munka, amit ők a szalába csinálnak, az a szívemhez nagyon közel álló. 2000-es évek elején az Egri Rév úgy volt jelen még a szalába, hogy más szervezet nem volt. A Caritason keresztül nagyon sokat tudunk ma is segíteni, és meg is tesszük atya támogatásával. És akkor mi kezdtük el a gyerekeket korepetelni, játszani velük. Ez egy prevenciós munka is, amit Emiliáék csinálnak. Tehát nem csak arról van szó, hogy a képességeikbe támogatják a gyerekeket, hanem egy szemléletformálásról, egy olyan gondolkodtatásról van szó, amiben az emberi kapcsolatokon keresztül egy olyan új esélyt kapnak, ahol a gyerekek valódi választást kapnak. Egy olyan helyen van lehetőségük korepetálni, ahol nincsen, nagyon gyakran nincsen lámpa, nem tudnának tanulni, ahol többen alszanak egy ágyba, ahol nincs hely elvonulni, félremenni, és készülni másnapra. Szóval ezt a fajta prevenciós munkát, amit a fiatalok körében ők is végeznek, azt nem csak a szalában, de mi kiterjesztetten majdnem minden középiskolába próbálunk végezni, és azt gondoljuk, hogy a fiataloknak minél hamarabb kell segítőkezet nyújtani. Ezt mi úgy hívjuk, hogy korai kezelésbe vétel.
Szilvi elmondta, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban, de tudok hozzád kapcsolódni. Mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk már, ez tizenakárhány év munkája, de minden a 2000-es években indult el. És amikor még beléptem a szervezetbe, akkor is az utcáról kellett összeszedegetni a gyerekeket, mert nem jöttek be a házba, pedig adott volt minden lehetőség. És már kialakult egy olyan rendszer, hogy hát ha nem megyünk, akkor hívnak minket a gyerekek, hogy már hol vagyunk, mert ők szeretnének tanulni. Szóval így ehhez hozzáfűzve, viszont ahogyan még tudok kapcsolódni Szilvihez, nyilván a szalában a drog ügy az eléggé elhatalmasodott, és hát ennek a kárát a gyerekek érzik meg a leginkább, és rengeteg olyan gyerekkel foglalkozunk, akinek vagy közvetlenül, vagy közvetetten, de így a családjában van olyan személy, aki droghasználó, és emiatt valamilyen nehézsége akad a gyerekeknek. És az a nagyon szuper, hogy most már kialakult az a fajta bizalmi kapcsolat, hogy ezt elmondják nekünk, és ahogy Szilvi is mondta, el tud kezdődni ez a prevenció, és ez a nem direktleges, de ez a szemléletformálás. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Anitához kapcsolódóan, amikor elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan is kapcsolódunk a hospice osztályhoz, hát igazából az utolsó lehetőség az, hogy én azt gondolom, hogy sok esetben mi vagyunk azok, akik egy gyerek számára adnak még egy utolsó löketet, motivációt, hogy van más út, és lehet máshogy is csinálni, hiszen nyilván mindenki szemlélete úgy alakul, ahogyan a kiskorában, meg ahogyan otthon szocializálódik, amilyen a családi körülmény, stb. És sokszor ez az, ami korlátozza, hogy előrébb tudjanak jutni, és ne csak az legyen, hogy 8. után elmennek dolgozni, mert nyilván be kell szállni a családi kasszába, sokan vannak, kevés a kereslet, stb. Viszont én azt gondolom, hogy ha jelen vagyunk, ez egy olyan folyamat, amit nem szabad megszakítani. Jelen vagyunk rendszeresen, és ott vagyunk a gyerekek életében, és azt érzik, hogy számíthatnak ránk, és már-már családtagként kezelnek és bíznak bennünk, akkor mi tudunk nekik egy utolsó lehetőséget biztosítani. Az, hogy tudnak-e élni vele, az igazából egyén és nagyon sokrétű a háttere, viszont a tapasztalataim alapján igen, és rengeteg olyan gyerek van, aki odajön is megköszöni, és megalál, hogyha meglát, és hálás, és szeret minket, mert ez a szeretet számomra nagyon kapcsolódik a reményhez, hiszen ha a gyerekek példáját nézzük, nagyon nagy szeretet hiányban szenvednek, és ezekkel az apró kis gesztusokkal, amit mi természetességgel adunk, ők nagyon-nagyon sokat kapnak. Szóval ez a szeretet és remény kapcsolata is nagyon erős. A hittel kapcsolatban pedig ugye a szakkollégiumunk az egy katolikus szervezet, tehát a mi életünkben is jelen van Isten, lelki gyakorlatokat végzünk, van egy atyánk, Ede atya, Kós Ede atya, aki lehetőséget ad arra, hogy elmondhassuk a problémáinkat, vagy segítsen minket a lelkiekben, úgyhogy van egy spirituális mentorunk, vannak spirituális kurzusaink, tehát ezzel azt akarom elmondani, hogy a hit az jelen van a szakkollégium életében, és azt gondolom, hogy nagy mértékben erősíti, és reményt ad, hogyha tudunk kihez fordulni.
Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melynek központi témája a Szent Év kapcsán a remény.
Több kapcsolódási pontot is találtam, de mégis kettőt ragadtam ki, amit így nagyon fontosnak tartok, hogy beszéljünk róla. Az egyik az, hogy egy picit mindannyian olyan emberekkel foglalkozunk, vagy olyan közegben vagyunk, ami egy kicsit így a társadalom nem annyira akar róla beszélni, egy kicsit olyan idegen megítélésében, vagy egyáltalán azt gondolják, hogy az csak rossz, aki ilyen származású, hát az egyházi személyeket pedig nem is értik, hogy most mi itt a helyzet. A hospice betegek ugyanilyen megítélés alatt vannak. A hospice betegek ugyanilyen kitaszítottak idézőjelbe a társadalomról, mert nem illik róla beszélni, nem illik gyászolni, nem illik siratni. Nincsenek meg azok a régi rituálék, ami egy családi halálesetnél a szomszédságot, a rokonságot összehozták. Úgy nőnek föl a gyerekek, hogy eltávolítjuk őket, ne menjen, ne egyáltalán ne legyen kapcsolatban ezzel az egésszel. Ezáltal ilyen tabusítjuk idézőjelbe ezt a témát. A halál az tabu téma, az születésnek örülünk, és az úgy jelen van az első, hát már nem is az első másodpercben, mert már a szülést is kirakják az internetre, de hogy az úgy ott van, de ez a halál, ez meg nem létezik. Nem szeretik a munkahelyek, hogyha szomorú a gyászoló, mert mit szomorkodik, mi közünk van nekünk ehhez. És pontosan emiatt a gyászolókban nagyon-nagyon hosszú ideig fönnmaradnak azok a meg nem élt gyászreakciók, amelyek rögzülnek, és egy olyan gyász folyamatot generálnak, ami a lelki egészségüket hosszú-hosszú időre tönkre tudja tenni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy erről beszéljünk. Ez legyen meg, hogy az életnek ez is a része, a halál. És aki ilyen betegségben, élete szakaszában van, annak igen joga van ahhoz, hogy megélje a mindennapjait. Ezért van az alapítványunk nevében, hogy az emberi méltóságért. Hogy neki az emberi méltósága, a szabad akarata, a szabad elismerése, vagy egyáltalán a társadalomba való, családba való részvétele, az szabad legyen. Gyereksarkot csináltunk a hospice osztályon, mindenki nézett bennünket, hogy hülyék ezek, hát jó, hogy nem visszük oda a gyerekeket. De oda visszük. Igen, a nagymamának, meg a nagypapának, vagy az édesapának joga van látni a gyermekét. És a gyermeknek is a fejlődését elősegíti az, hogy ezt a részt is látja, hogy elmúlás van. És igenis, hogy lehet följavítani a beteget, amikor hozzánk jönnek, ott gyógytornász van, dietetikus van, egyre jobb állapotba hozzuk a beteget, nem azért, hogy meggyógyítsuk, hanem azért, hogy az önrendelkezési jogát, az élethez való jogát, idézőjelbe élethez való jogát, de hogy azt hogy nyugodtan ő ki tudjon menni a mosdóba egyedül vagy segítséggel, hogy ne pelenkázzuk, hogy a méltóságát tartsuk meg. És én azt gondolom, hogy valamiképpen a kapcsolódásunk ugyanez van, vagy ugyanilyen kitaszított, vagy rossz helyzetben lévő a társadalomból az a csoport, akikkel foglalkozunk. Úgyhogy így ez, ami egy kicsit ilyen szomorúbb kapcsolódási pont, ami pedig pozitív az, hogy mint említettem, itt is a hit az megjelenik, és azt gondolom nagyon-nagyon erősen megjelenik, és ez meg aztán mindannyiunkkal kapcsolódási pontot tud találni, és ez egy ilyen nagy bizonyosság számomra, amit gyerekkorom óta hiszek, hogy igenis van a Jóisten, akihez oda fogunk járulni, amikor elmegyünk ebből a világból, és ezek a betegek valahogy ezt érzik meg.
A kapcsolódás az teljesen egyértelmű, mert a szabadság, az emberi méltóság, a jelenlét, a kísérés, ezeket honnan tudnánk jól csinálni, hanem attól, aki ezt előttünk csinálta és megéli. Tehát az Isten tud legjobban szabaddá tenni, az Isten biztosítja az emberi méltóságot, az Isten a legnagyobb jelenlét, a legteljesebb, a legközelebbi jelenlét, tehát valahol ezek teljesen összeérnek, amiket most beszélünk, mert ha nem Istennek vonzásába, hatás alá kerülök, akkor valami másnak a hatás alá kerülök, ami lealacsonyít, ami rabbá tesz, ami aztán szenvedélybeteggé tesz, vagy önbecsülés hiányossá tesz, vagy magányossá tesz. Tehát amellett, hogy emberileg, és én nagyon-nagyon nagy tisztelettel nézek a jelenlévőkre, hogy szakmailag, emberileg mindent megteszünk azért, amit mi meg tudunk tenni ezen a szinten, de van egy pont, ami ugye meghaladja a mi képességeinket, valahol az Istenben találkozik az összes ilyen terület, mert ő tud a végén, végül nem marad senki más, csak az Isten, aki a szabadságomat, méltóságomat biztosítja, és jelen van az életemben. Egyedül a hospice-szal kapcsolatban jutott most eszembe egy nagyon konkrét példa. Amikor én ösztöndíjas voltam Kanadában, akkor az az atya, aki biztosította az ösztöndíjat, épp az én turnusom alatt derült ki, hogy rákos beteg, aztán áttétes rákos, és én ott találkoztam először a palliatív kezelés fogalmával, amikor azt a döntést hoztuk egy házaspár és én, hogy 24 órában kísérjük ezt az atyát otthon. Tehát nem került be semmilyen ellátórendszerbe. Megjelent egy mentőautó egy napon, azt nézték, melyik a legnagyobb asztalunk, az ebédlő asztalt. Lesöpörtették velünk, a mentőből kipakoltak, felcímkéztünk egy csomó poharat, a injekciós tűket felszívtunk, mindenre rá volt írva, hogy mit, mire kell adni László atyának, és mindent jegyzőkönyvezni kellett, és 3x8 órában ültünk abban a helyiségben, ahol ő volt. Először még eszméleténél volt, aztán az egyre több morfin hatására már az utolsó 2 hétben nem. És ez olyan megdöbbentő tapasztalat volt végigkísérni, azt, hogy valaki hogyan készül tudatosan az élete kiteljesedésére. Tehát, hogy ő nem egy összeomlásként élte meg ezt a dolgot. Életem legmorbidabb beszélgetése az volt, amikor a nappaliban azt mondom, hogy László atya kiabál a temetkezési vállalkozóval, hogy mi kerül azon $350, hogy ő 3 napot lesz egy koporsóban, mert utána elhamvasztják. Nem tudtam, mit csináljak ezzel a helyzettel, olyan idétlen volt, de hogy ő tudott ilyen szabadon még egy ilyen nehéz témával is foglalkozni, és nagyon tudatosan engedett el mindent ezen a világon, és rendezett el mindent ebben a világban. Ez egy igazi reménykedő ember volt, aki reménytelien tudott tovább, és tudta, hogy felsőbb osztályba lép. Véget ért az óvoda, nem lehet ott ücsörögni tovább, jön az iskola. Tehát, hogy elfogadta a valóságot, az élet valóságát. És amikor arról beszélünk, hogy a remény, hogy reménytelenek az emberek, fiatalok, meg sokan, én mindig azt gondolom, hogy ott követjük el a hibát, hogy azt hiszük, hogy nekünk csinálnunk kell reményt. Azt hiszük, hogy mi kreáljuk a reményt, meg nekem okot kell keresni arra, hogy reményteli legyek. Tehát a remény az van. Az ott van, akkor is, ha nem veszek róla tudomásra, senkit nem érdekel. Ez olyan valóság, mint Isten jelenléte. Én inkább abban látom a küldetésünket, hogy az észlelésünket kellene megtisztítani, a receptorainkat arra, hogy ezt a reményt észleljük, ezt a reményt felfedezzük, ezt a reményt befogadjuk. És én ebben a legnagyobb utat az ajándékozottság szemléletében látom. Hát az a baj, hogy az emberek rengeteg dolgot természetesnek vesznek, hogy az van nekik, meg úgy gondolják, hogy ez jár nekik. Ez a boldogtalanságnak a teljes biztosítéka. Mert ugye ezek előbb-utóbb összeomlanak. De ha elkezdesz úgy körbenézni a világba, hogy semmi sem jár nekem, semmi sem természetes, minden ajándék, abban a percben megjelenik a köszönet, meg a hála a napodba, csodák lesznek mindenütt, ahol eddig nem voltak, és onnantól kezdve egy reményteli emberré válsz. Nem te csináltál reményt, hanem csak fölfedezted a reményt, ami ott van a mindennapjaidban. Tehát egy kicsit én ezt a szemléletváltásban látom tetten érni, vagy itt látom a csapás irányt, hogy ebben van nekünk küldetésünk, keresztény egyetemistáknak is. Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunk központi témája a Szent Év kapcsán a remény volt. 2025. február 14-e és 16-a között az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának. A programon a remény témájában tartott kerekasztal beszélgetés hangzott el. Fürné Mosoni Anita, az Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány elnöke, Gáspár Emília, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának bizottsági elnöke, Kohári Szilvia, a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetője, és Lóci Tamás atya, az Egrieseki Papnevelő Intézet spirituálisa beszélt saját hivatásuk kapcsán a témáról a résztvevőknek. A moderátor Karnok Ádám volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A műsort Domán Vivien szerkesztette. Elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.